Én is üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek Vásárhelyen, nem először. 81-ben voltam itt először, mondjuk már gyerekkoromban is, még a szüleimmel, de most akkor még nem muzsikáltam. Én is ezt így utólag, mintha megállapítanám, hogy valóban akkor talán ilyen morálisan és egyébként is zűrzavaros időket éltünk, és lehet, hogy az ember akkor valami fix után nyúlt, de nem volt ez ennyire tudatos, mint azt ma, hogy esetleg valaki, aki analizálja ezt a szituációt, és a Pál apostol leveleit, azt mondja, hát akkor ők nyilván fogták, majd elhatároztak, hogy hova nyúljunk, hát oda. Nem. Én gyerekkorom óta tulajdonképpen így olvasgatom a Bibliát, vagy konfirmáltam templomba, itt-ott hallgattam prédikációkat, tehát nem áll tőlem távol ez a téma.
Igen, egy gyerekkorunkban szoktuk, de aztán ez a zűrzavaros élet elszokott sodorni.
De valóban az volt a furcsa, hogy a 89-90-ben, amikor nekem az az ötletem volt, hogy ebből írjunk dalokat, akkor Sumonyi Zoltán barátomat, a költőt megkerestem, és azt mondja, hogy éppen most írtam egy verset a első jeruzsálemi zsinatról, most fog megjelenni az Élet és Irodalomban. Tehát egymástól teljesen függetlenül elkezdtünk ezzel a dologra gondolni, hogy ebből lehetne valami, és olyan váratlanul nagy sikere volt, mint tehát tényleg ezt valamiféle marketingnek, vagy bedobtuk volna a köz hangulatba, pedig mi csak éreztük feltehetőleg ezt, és úgy gondoltuk, hogy na hát itt az idő, most csináljuk ezt, anélkül, hogy bármiféle ilyen hátsó gondolatunk lett volna ennek a... Tehát a költőknek és a zenészeknek nem kell mindig analizálni a kort ahhoz, hogy kifejezzék.
Mi volt az a tartalom, mondani való, az a szépség, ami úgy megragadta?
Például, hogy az Isten nem személyválogató. Ez nekem egy alapmondat. De nagyon sok mindent lehet idézni Pál apostoltól, hogy a hitben erőtlen az ne, hogy csak úgy virágassa a hitben gyengét, hanem inkább segítse és fejlesz-e. Például. Hát, jöjjenek el este, és akkor még rengeteg ilyen mondatot fogok énekelni versbe szedve. Kicsit eszenciálja a dolgoknak. És én pedig akkor elhatároztam, hogy megpróbálom a Pál apostol, ahogy itt az előbb is elhangzott ez a dal, valahogy azt a zenei világot fölidézni, ahol Pál apostol működött, természetesen nem az ókori zenét, hanem ma így földrajzilag véve, ahol ő a misszei útjait rárta. Sumonyi Zoltán pedig a kezdeti magyar biblia fordításoknak a versformáit vette alapul, ha úgy tetszik, akkor az a reformáció 500-od is valamennyire kapcsolódik. Tehát balasi strófák, tinódi hasonló metrumokban van a költemények, és én pedig hozzátettem ezt a kicsit arabos, görögös, zsidós, mit tudom, törökös zenét, és aztán én magam is úgy egyre meglepődtem azon, hogy a végén úgy egyre magyarosodott a muzsika. Sőt, a végén aztán már teljesen kitágult, mert a utolsó tétel az már egy úgymond egy európai dallam, nem is magyar.
A végén Pál apostolt is magyarként fogjuk érezni.
Hát az is volt, hát nem az volt.
És fontos az, hogy nem 90-ben, mert 91-ben lett aktuális Pál apostol üzenete. Ugye a mai napig tudunk még magunkhoz venni olyan mondatokat, amelyből tudunk építkezni. Szükség volt ahhoz, hogy valamilyen formában újraértelmezzék? Vagy...
Nem hiszem, hogy újraértelmezni. Az újraértelmeződik magától az időtől. Nyilván a Luther, aki szintén ugye hivatkozott, amikor a reformáció évében ő az előadó, és ő is nagyon sokat tanulmányozta Pál apostolt, és hivatkozott rá. Neki is nyilván kicsit mást mondott, mint később, vagy az ősatyák korában. Tehát egy költő, mondjuk most egy irodalom, vagy aki ír, az sose tudja, hogy mit fog jelenteni az, amit ő leírt 2000 év múlva. Ugye? Hát nyilvánvalóan egészen megváltoznak a viszonyok, de egy jó mű az mindig ad újat és újat a közönségnek, legyen már mondjuk egy Shakespeare darab, vagy egy Arany János költemény.
Főleg, ha azt megzenésítik, és ugye olyan emberek is eljutnak a közönség sorai közé, akik lehet, hogy nem forgatják a Bibliát.
Az elképzelhető. Meg ezzel, én ezt sose ilyen evangelizációs szándékkal énekeltem. Szóval mindig volt bennem egy ilyen, hogy ez végül is ez kultúrtörténet is egyben. Tehát most nem csak a úgymond csak a hívőknek szól ez a dalsorozat. Ez mindenkinek szól, ez közkincs. Ez az oké is, akik esetleg nem járnak templomba, vagy nem forgatják a Szentírást. Egyébként érdemes a Szentírást azoknak is forgatni, akik egyébként nem hívők. Hát az nem csak a hit oldaláról lehet élvezni ezt a...
Egy modern, fiatal, kortárs zenészt, Szirtes Edina Mókust mi szólította meg Pál apostol szövegeiből, gondolataiból, illetve aztán a zenéből?
Én is köszönöm, hogy itt látok, és nagyon nagy szeretettel jöttünk. Igazából, ahogy így hallgattam a beszélgetést, hogy csak annyi az előzőkhez, hogy akár egy muzsikus mindig, amikor válasz gondolatot, amit elénekel, akár legyen az vers, vagy ilyen idézetek, mint a Pál apostol, vagy ilyen gondolatok, bocsánat, akkor mindig önmagát is elárulja, hogy tényleg, ahogy Dani bácsi mondta, hogy nem csak az a lényeg, hogy tehát nem persze akar téríteni, mindig hódítani, szíveket átölelni, és tudatot tágítani, és tényleg megölelni, gyógyítani, ha kell együtt síratni, de mi magunkat is megmentjük ezzel. És tényleg az van, hogy azért áruljuk el magunkat idézőjelbe, jó értelemben, mert azért választjuk ezeket a verseket, ezeket a gondolatokat, mert mi is ezt keressük. Pontosan minket is ez gyógyít meg, és az csak egy külön föntről kapott ajándék, hogy mi adhatjuk tovább. Ezért nagyon fontos, hogy aztán már mi magunk nem kellünk, mi csak kiüresedett edény legyünk, amiben bele lehet tölteni, és onnan bárki kortyolhat. És hogy adjuk tovább, és minden tényleg, ahogy megérkeztünk a koncertre, élesre, és régebben játszottuk, talán fél éve ezt az anyagot, és akkor...
Na, januárban.
Az nem fél éve volt. Mi van most? Mindegy. És akkor gondolkoztam, hogy mert nagyon hosszú volt az út, és nem tudtunk próbálni előtte, de hogy vajon emlékszünk-e, és hogy biztosan úgy sikerül-e, és akkor mondta Ferenci Gyuri, hogy itt mindig a végére csoda történik, és valóban az van, de akkor sem lehet kényelmesedni szándékilag vagy lelkileg, hanem igenis mindig izgulni kell, mert ha nem történik meg, akkor nem csúnya értelemben, de vesztes, elveszett. Tehát vesztesek vagyunk igazából olyan értelemben, hogy elvesztettük azt a lényeget, amiért ott vagyunk. És az fogott meg ebben az anyagban is, hogy mi magunk is, ha egy pillanatra is elbizonytalanodnánk az életünkben, de ha ezt játsszuk, a végére biztos, hogy tele leszünk hittel és szeretettel, és olyan kérdésekre ad választ, és mindig más fogja meg a lelkünk nyitott sír. Van egy az utolsó.
Lelkük nyitott sír. Ez egy jó szövetségi idéző.
Igen, az is, az, csak hogy mindig, az már a végén. Torkuknak, köszönöm. Hogy, de hát tele van olyan gondolatokkal, hogy éppen ha az egyiket nem hallom meg, akkor ma a másikat fogom meghallani, de ezt mindig meghallom, hogy valahogy pont akkor van a koncert végén a legszebb. Hát ugye én tegnap sikerült elénekelnem a Dicsérjétek az Urat háromszor, úgyhogy nem üvöltve bőgtem, ami persze elnyomom magamba, és csak halkan ülök ott könnyű záporba, és nem tudok sajnos én bekapcsolódni az éneklésbe, mert pont az a lényeg, hogy az egész közösség énekel. Tehát nem csak a muzsikusok, hanem már addigra mindenki énekel, ami elviselhetetlen pozitív értelemben természetesen, de tegnap kibírtam, csak az Alleluját is bőgtem végig. Tehát, hogy tényleg valóban...
Nem volt egy jó koncert.
Nem, pont, hogy mindig van olyan gondolat, ami megint ad akár fél évre, vagy évekre biztonságot, egy kicsi nyugalmat, hogy erre választ kapunk. Tehát végtelen ezeknek a gondolatoknak a száma ebben a műsorban, ebben a gondolat gyűjteményben.
Jó, hát mi is beleképzeltünk, igen, abba, hogy a zene és a gondolatok megemelnek. Mégis sokszor vagyunk úgy, hogy a szövegre nem figyelünk, amikor szép, harmonikus zenét hallunk, hanem csak úgy szeretjük a zenét. Gondolom ebben az előadásban, a Pál apostol leveleinek a feléneklésében a szöveg is, a tartalom is nagyon fontos lesz.
Hát nézd, de ugye a Hénak Halánk együttese, ahogy fogunk majd jönni novemberben is, akkor most már lassan 48 éve arra szövetkeztünk, hogy verseket énekelünk, és azokat tálaljuk lehetőleg szórakoztató és fogyasztható formában, úgyhogy a verseket fejezzük ki. Mi mindig kicsit elbújunk, akár a muzsikánkkal, akár a stílusunkkal. Az a legjobb, hogyha a közönség azt mondja végig, és az József Attila vers milyen szép volt. Nem kell azt mondani, hogy a dal milyen volt, vagy mi milyen zseniálisak voltunk benne, hanem hogy milyen szép verset hallottam.
Igen.
Egyébként neked rokonod a Sándor bácsi vagy?
Nem, névrokonom. És igyekszem nem szégyent hozni rá.
Hát igen, ő írta rólunk, hogy mi egy elegáns zenei tálcát teszünk a vers alá, és úgy nyújtjuk át, és visszahelyeztük a költészetet Homérosz jogaiba, mert akkor még csak énekelték, nem volt olyan, hogy valaki szavalt egy verset, és olyan, mert pláne nem volt, hogy valaki némán olvasott magában egy verset. Ez 150 éves szokás egyáltalán ez, hogy némán olvasunk, mert mindig felolvastak. És ha egy verset ma is tulajdonképpen, hogy az igazi ritmikáját, a testét ezt érezzük, ahhoz azt tényleg hangosan kéne mondani, vagy éppen énekelni.
Igen, hát bizonyára Szirtes Edina sem Pál apostol leveleitől sírta el magát fennköltségében, hanem a kettő együtt.
Persze, és bocsánat, hogy megint csak ahogy hallgattam, hogy az is nagyon fontos, hogy sokszor, és ez a vers megzenésítéseknél is igaz, mert hogy én magam is ezt művelem, és hogy elolvasok egy verset, akár egy József Attila verset, mondjuk a Mámort, és van, hogy amikor legelőször rábukkanok, vagy a szívemmel így rámegy, mint egy ragadozó jó értelemben, hogy nem engedi el azokat a gondolatokat, nem értem minden sorát, de érzem az irányát, az erejét. Van, amikor van egy vers, hogy forradalom, és tényleg természetesen jó értelemben támad, nem hagy minket békén, nem megy ki a szívünkből. Van olyan, ami így elbájolgat, vagy már így bele lehet bújni, mert kicsit, tehát a verseknek, és később, hogy minél többet mondjuk, énekeljük, hallgatjuk, egyre több szóljon át, mint ahogy az előbb is mondtam, mindig más, de a lényeg, hogy van bennük valami olyan csoda, ami a sorok mögött megbújva van, hogy azt nem lehet nem észrevenni, nem lehet nem érezni, és sokszor az a zenélésnek, vagy a vers megzenésítésnek az az alapja, nem a szavak. Soha nem gondolkozom azon, például Arany János balladái közül az Ács Klára, Dali bácsék adták ki a Arany Óra című lemezt, ahol Arany balladákat zenésítette meg a kapella, és ott például az Ács Klára, az egy gyönyörű ballada, és egész egyszerűen csak olvastam, és tudtam, hogy a szerkezeten sem gondoltam, addig olvastam, amíg elkezdtem énekelni, nem én, tehát olyan, annyira el kell tudni csendesedni, és valahogy kinyílni, úgy szellemileg, mint a szívünkben, hogy elkezd énekelni, vagy dübörögni a sor, mert amit éppen az hordoz, és elkezdtem énekelni, mint mondottam, nem gondolkozva ezen, hogy rossz időket érünk, rossz csillagok járnak, Isten olyan nagy csapástól mi magyar hazánkat. Nem gondolkoztam ezen, hanem ezt kaptam ajándékba, és nagyon sokszor ez van, hogy József Attila Mámor, szeretném felvenni lelkem dalával a szomorúak szívét és a világot, most megbocsátok annak is. Elolvastam, és éreztem, hogy egyenesebb lett a hátam, egyenesebb lett a derekam, és éreztem, hogy ez a legnemesebb szándéka, egy forradalom, hogy ha csak ez az egy nekem, ezt így a szívemre tűzöm, és egész életet szeretném felvenni lelkem dalával a szomorúak szívét és a világot. Mi más lehet egy muzsikus célja? És tudtam, hogy nem lesz dallama, éreztem az erőt, mint egy csata kiáltás, ezért maga a vers, amit megzenésítettem, egy szinte csak bele kiabálom oda a szívekbe, szeliden, erőszakmentesen ezt, hogy hallják, hogy ne lehessen, hogy ők is érezzék, hogy egyenesebbek, és összetartozunk. Mindig a versekben, mint mindenben, amit az emberek nemes szívvel alkotnak, van valami mögöttes, vagy fennebb tartalom, ami előbukkan, nekünk ezt kell átadni. És a szavak természetesen nem rossz értelemben, másodlagosabbak. Ezért van az, hogy nem lehet minden sort állandóan úgy értelmez, ki olyan gyors, persze biztos van. De ez, ami mögötte van, ami fentről van, ez a tartalom, ez bizony át kell, hogy jöjjön.
Van egy nagyon jó magyar kifejezés, ez pont ahogy ezt most mesélted, eszembe jutott, ez szoktuk mondani, hogy eszembe jutott.
Jutott. A jutott. Érted? Igen. Hát szívünkbe jutott. Hát, az is lehet.
Igen, de hogy eszembe, de nem, mert azt is mondhatom, hogy kitaláltam, de hát te úgy mesélted ezt el, mint hogyha...
Amit kapunk.
Mint egyszer megszólalt volna benned.
Ugye? De ez így van. Ez tényleg, ez csak azt tudja, aki átéli, hogy valóban annyira el kell tudnunk nekünk csendesedni, hogy nem mi kezdjünk el a hangokat oda tömködni a szavak mögé, hanem meg kell hallani, hogy hogyan muzsikál ez a vers. És tényleg van olyan, ami lágy, van, ami kiabál, van, ami dübörög, és a lüktetést hallja először az ember. Tudja, hogy a sorok hogy lüktetnek, és aztán most mindegy, hogy az a dallam magasságban hogy jelenik meg, de a lüktetést érzed. Valamikor, mint ahogy mondtam az előbb, az Ács Klára végén, ez az utolsó két, vagy egy verszak, ez elénekelt, kiénekelte, odaadta magát nekem ez a dallam. Tehát ez annyira el kell tudni mélyülni, vagy oda átadni magunkat, hogy már mi ne legyünk, és akkor meghalljuk az igazat benne, vagy azt, ami aztán a mi képességünkhöz képes, mert valaki nagyon ügyes, tök mindegy, hogy ki milyen ügyes. A lényeg az, hogy a magunk legjobb szándékával és a kis szakmai tudásunkkal elénekeljük.
Jutott, mint juttatott, ugye így is meg lehet élni, hogy oda juttatták, és nagyon fontos, hogy most nem egy CD albumról beszélgetünk, hanem egy ma esti templomi koncertről, tehát hogy itt 3D-ben vagy 4D-ben zenei valóságában a Vártemplomban ma este 7 órától adják, éneklik föl elő Pál apostol leveleit megzenésítve.
Igen, egy nagy öröm számomra ez a lehetőség. El akarom mesélni, hogy egyszer voltunk Halmos Béla barátommal, mert a kezdetben ő muzsikált velem, hát ő már 4 éve nincsen köztünk, és így dúóba is sok fele jártunk, többek között itt a Vártemplomba. És Béla mindig idézte, amikor úgy nosztalgiáztunk a régi koncertekről, hogy itt olyan szép csend volt a végén, ennek a bizonyos imádságnak a végén, amit előbb Móki idézett, és akkor úgy egy ilyen szép megdördülés volt az év, ugye méltóstán, és de gongot ütöttek volna meg, és Béla azt úgy értelmezte, mint hogy rábólintottak volna felül, hogy jól fiam, ez jól. De tényleg egy nagyon, nagyon misztikus pillanat volt, csak ilyet megélünk, misztikus pillanatokat.
Igen, itt mi Erdélyben még nem ettük meg egymást, bár mi is azon vagyunk, és gondolom, hogy egy ilyen híd is tud lenni különböző táborok, emberek között, tehát egy olyan egységélményt, és eszmét, vagy Istent, vagy békességet, ki amit át akar érezni ő általa, tudunk megélni, amitől gondolom, hogy a zenészeknek is élmény egy ilyen koncert. Itt Erdélyben a közönség úgy másként fogadja, mi a tapasztalat, jobban átadja magát, jobban ragaszkodik, jobban
biztos
érzi.
Biztos, hogy kicsit más. Hát én emlékszem arra, 81-es turnéra, hát az leírhatatlan volt. Az a szeretet hulláma, hogy ott minket, hogy a koncert végén, úgy álltak föl, és úgy hátulról kezdtek föl, és jöttek, és majdnem hátra estem. Hát otthon is megérünk persze ilyet néha, de ez itt tényleg fantasztikus. Aztán az is más, például a gyerekek otthon, amikor Kaláka gyerekműsor van, akkor már türelmetlenek, és azt mondják, hogy kezdődjön, elünk Székelyföldre, nem azt mondják. Kezdődjék. Hát szóval óriási különbség azért.
De ma este a Vártemplomban szabad ölelgetni?
Bárkit.
Bárkit ölelhet, persze.
Bárkit, bármikor.
De hogyha szabad még ehhez annyit hozzátenni, hogy talán az is van, hogy nekünk nagyon más. Mindig egy olyan emelkedett, mindenhol az, de eleve, hogyha templomban vagy vallásos helyen játszik az ember, aztán persze nekünk ezt magunkban kell hordozni, és minden hely az lesz, azzá válik, de valóban, ahol annyi ember ment oda, és a hittel leborulva kérlelt, vagy hálálkodott, az nem megy ki a falakból. Mint ahogy fantasztikus, hogy egy hegedű megőrzi a játékosnak, tehát az én tanárom Szecsüdi Feri bácsi volt, és mondta, hogy nem adja akárkinek oda a hangszert, mert egész egyszerűen a hangszer, ha sokat játszik rajta valaki, a rezonál, tehát minden hangnak megvan a rezonanciája, és az úgy benne marad a hangszer fájába, máshogy muzsikál egy hangszer, ha jó ember kezébe volt. Ez hihetetlen, de tényleg így van. Benne marad a szép hang, mert máshogy rezonál, attól összeáll a hangszer, és ugyanez van a templomokban, az a sok jóság, az a sok hit, az a sok bűnbánat, az a sok kérlelés és szeretet, ami ott van, az berezonálta a templomot, és tényleg más a hangoknak a súlya is. Ez még egy csavar, egy pozitív értelemben, hogy kijöhetünk Erdélybe, vagy átjöhetünk, bocsánat, mert mi pont ezt mondták fordítva.
Kijövök Budapestre,
és olyan kedves volt, mi ezt így mondjuk, hogy igen.
Ti ki vagy bejöttetek most Erdélybe?
Mi átjöttünk.
És bemegyünk és a templomba, és én már akkor Szóval az, hogy látom az arcokat, és hogy itt vagyunk együtt, és ha bár vannak ilyen határok rajzolgatva, még sincsenek, és ettől az embernek már kinyílik a szíve, és már az első hangnál bizony üvöltve bőgne legszesebben, és még ott van az utolsó tétel, úgyhogy igen.
Azért még valamit, hogy komolyan is válaszoljuk a kérdésedre, mert azt kicsit úgy eltréfáltam az előbb. Szóval nekünk sokszor mondták azt is, mert amikor kitüntetéseket kapunk, hogy milyen népművelés az, amit mi csinálunk, pedig ahogy a missziói szándékot is elem, hogy ezt én azért csinálom, mert nekem így jó. Ugyanúgy a népművelésből is sincsen semmi tulajdonképpen, nem lehet népművelés szándékkal jól elénekelni egy Arany János verset vagy Kosztolányit. Viszont miután már elénekeljük, nem lehet nem észrevenni ennek ezt a hogy is mondjam, vonzatát, hogy ennek tényleg van egy ilyen népművelői, vagy éppen missziós vetülete, ami ha nem is belőlem indul ki, nem negligálhatom a dolgot. És amikor mi egy József Attilát, vagy Arany Jánost, vagy tudom, Petőfit énekelünk, akkor azt úgy kell énekelnünk, hogy méltóak legyünk hozzá, hogy aki esetleg ezt így befogadja, az annak ez tényleg a lelke üdvére szolgálja. Na most, ez különösen úgy van azokon a területeken, ahol a magyar beszéd, vagy a magyar nyelv egy kicsit szorongattatottabb helyzetben van. Ott, de ezt most nem Romániáról beszélek, hanem Kárpátaljáról, vagy Kaliforniáról, vagy mindegy. Bécsbe játszottunk tegnap a Arany János estet, ott is sok magyar van, akik hát kicsit törik. Itt egyszerűen arról van szó, hogy ott ez a fajta népművelői felelősség, nem az alkotásban, nem az előadásban, hanem magában az akcióban nem lehet nem észrevenni. És ennek bizony nagyon meg kell felelni. Tehát abszolút, olyan helyen, ahol mondom, ilyen közegbe kerülünk, ott még jobban oda kell figyelnünk, és nagyobb a felelősség rajtunk. És ezt lehet, hogy mások is érzik.
Én azt tudom, hogy hallgatva a folyamatokat, meg ezt az alkotási erőt, kezdem érezni úgy, hogy még nem is voltam az esti koncerten, hogy kezdett kiegyenesedni a hátam. Úgyhogy hiszem, hogy érdemes kiüresíteni a lelkeinket akkor estére, hát hogyha pont most fog megtörténni ez a bizonyos páli fordulat, ugye, akár a koncert kapcsán.
Hát páli fordulatnak nem hiszem, hogy meg kell velünk történni, az különben is egyszer volt, és én nem hiszem, hogy én úgy, vagy mi úgy szólalnánk meg, hogy az attól valaki megvakul, leesik a lóról, és utána be kell vinni Damaszkuszba, hanem az elképzelhető, hogy valaki kap egy olyan impulzust, ami talán elindítja valami felé, ami addig nem volt az életében, és úgy érzi, hogy valami pozitív. Erre nekem nagyon sok példám van, akár ennek a dalciklusnak, akár sokan tőlünk ismerték meg, mit tudom én, Jeszenyint, vagy József Attilát, vagy bevallják, hogy kisgyerek koromban tőletek hallottam először. És akkor ez persze nyilván egy felelősség, hát nem mindegy, hogy kaptam meg.
Mi is itt Erdélyben is sokan vannak, akik már nem kérnek sem a sok hitből, sem a sok ilyen jellegű érzületből, valahogy távol tartják magukat, ugyanakkor kíváncsiak, őket mivel hívnák meg. Tehát akik nem ezt keresik, hanem azért szeretnének egy kicsit megemelkedett.
Na, hát azért remélem, hogy ez nem szorul be a hitélmény kategóriájába. Ez egy koncert, ez egy esztétikai élmény, ahol mi egy 2000 éves filozófia alapján írott mai költeményt fogunk elénekelni olyan hangszerelésben, ami tulajdonképpen máshol nem is létezik. Ugye a Racka Jamnek ez a lüktetése, a Gyuri Szájharmonika játéka mellette, a már Ferenczi Gyuriról beszéltem, mellette a mandolin, a kürt, a kis dob, mókus brácsa játéka, és mindez egy citera alappal szólal meg a fölött. Ez egy, aki nem ért magyarul, annak is ez egy nagyon izgalmas zenei effektus lesz.
Zenéül többen értenek, az az igazság.
Kedves fiamnak, Efezusba küldöm, hogy a rábízott egyház ordasok ellenére győzzünk. Azok csaholva terjesztik csalka ártó tanaikat, mendemondákkal, álcsaládfákkal ámítják magukat. Elragadozók, származás, csalók, őseik népsorát, végtelen messze vezetik vissza, kavarva sok vitát. A drága szívükbe a lélek üdve származást nem ismer, zsidó vagy pogány, egy lett valahány a megváltó hittel. Tanítók lennének a szót, amit kimondanak, meg sem érthetik, makacs érveik heve ebből fakad. Mindenki végképp ellenkezőjét tanítja, mint az Úr. Vajon mit érted, Krisztusból félek, semmit meg nem tanul. Csak éppen pénzforrásképpen vallják a új hitet. Kérdéseikkel semmi se rímel, vitájuk vakcsüket. Óva, hogy tőlük nem lesz belőlük számodra segítség, előjáró idéke a jó hit és teljes tisztesség. Megtért se legyen, s főként ki magát ajánlja. Felhuvalkodnék, s az ingó köznép hitünk megutálja. Mondom végtére, elég a mértetes véren hűti mód. A jó hit harcán hívd meg manapság, nincs ő tenni való. We'll be right back.